Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá. Menj, mosakodj meg Siloé tavában. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak. Nem ő az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, ő az, mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, oda vitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált, és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Azt válaszolta, sarat tett a szememre, megmosdottam, most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték, nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak, bűnös ember, hogyan tudna ilyen csodát tenni? És szakadást támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vak embert. Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeid? Ő ezt felelte, hogy próféta. A zsidók ezt mondták neki. Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél? És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt, hiszek Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok. Ezért megmarad bűnötök. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Természetesen sokat töprengtem azon, mit és hogyan is szóljak. És ahogy olvasom és hallom a híradásokat, rendre megjelent ez a kép, hogy háborúban állunk, ez nem egyszerűen csak egy harc, hanem háború, és mozgósítani kell magunkat, és mindent be kell vetnünk, és minden erőre szükségünk van, és harcolni, és küzdeni kell, és legyőzni az ellenséget. Kétség kívül, hogy érdemes küzdeni, hogy érdemes harcolni, hogy érdemes mindent bevetni, amire csak képesek vagyunk. De egy valamitől mégiscsak éreztem magamban egy távolságot, ez pedig, hogy nem szeretném a haragot felerősíteni magamban. A gyűlöletet, az indulatot, nem akarnám ezeket táplálni magamban. Szeretnék küzdeni, szeretnék mindent megtenni, amit lehet, de a gyűlöletet vagy a haragot, a megvetést, az indulatot nem akarom magamban erősíteni. És ezért arra gondoltam, amit azok beszélnek, akik a küzdelemben oly sokra vitték, hogy ha szeretnénk eredményesek lenni, megküzdeni, ahogyan csak képesek vagyunk, akkor érdemes az ellenfelünket jól kiismerni, és őt becsülni. Akármilyen furcsán is hangozhat, de ebbe az irányba indultam el, és összeszedtem néhány pontban természetesen egyszerű laikusként, hogy mit tud ez a vírus, hogy mit tud olyan ügyesen és hatékonyan, hogy most is róla beszélünk, hogy szinte mindenki róla beszél, akkor valamit tudnia kell. És arra gondoltam, hogy lehetetlen, hogy ne legyünk nála ügyesebbek, ne legyünk nála okosabbak, hogy mi ne tudjuk azt, amit ez a vírus tud. És ezért aztán most mondanám egymás után ezeket az egyszerű ismérveket. Az első, már tulajdonképpen ezt a szót meg is neveztem, ez a vírus egyszerű, végtelenül egyszerű. És lehetséges, hogyha szeretnénk eredményesen megküzdeni, akkor érdemes nekünk is ezt az egyszerűséget megbecsülni, az egyszerűséget nagyra tartani. Mit értek ez alatt? Hogy itt vagyunk most egy annyira sajátos helyzetben, amiben még sosem voltunk. Minden alakul és változik, és hogy már a vasárnapot sem tudjuk úgy megszentelni, ahogyan szoktuk, hogy a szokásos módon Krisztussal most nem fogunk találkozni, de mégiscsak adatnak nagyon egyszerű lehetőségek és végtelenül egyszerű formák arra, hogy ne legyünk Jézus nélkül. Nagyon egyszerű, végtelenül tiszta és lecsiszolt formák és lehetőségek arra, hogy az Isten útján járjunk és egymással jót tegyünk, hogy ez lehetséges, hogy nincs az a vírus, ami megakadályozna bennünket abban, hogy a magunk egyszerűségében rátaláljunk nagyon egyszerű magatartásformákra, amelyekben valódi élet van. Egy élményemet hadd osszam meg veletek, hát látjátok, elkezdtem önkéntelenül is mosolyogni, mert hát megéheztem, hát fölhívtam a kedvenc pizzázómat, hogy hozzanak nekem valami finom vasárnapi ételt, és akkor megkaptam a finom pizzát, és arra gondoltam, hogy én nagyon szeretném, hogyha ez az étterem, amikor a világjárvány lecseng, hát akkor még lenne, és hogy nem menne tönkre ezek alatt a hónapok alatt, és arra jutottam, hogy adok egy kicsit több borravalót, sose lehet tudni, hát ha azon is múlik. És hogy nyújtottam a pénzt, akkor azt mondja nekem a fiatalember, aki átnyújtotta nekem az ebédemet, na ennyit nem fogadok el, köszönöm szépen, csak annyit, amennyit szoktam. És én vittem be a pizzát, és arra gondoltam, hogy ez az ember a reménység embere. Hogy micsoda végtelenül egyszerű gesztus egy ilyen helyzetben azt mondani, köszönöm, az a plusz pénz, nekem arra nincs szükségem. És amikor valaki azt tudja mondani, köszönöm, elég lesz a szokásos, ebben az egyszerű emberi gesztusában ő a reménységet testesíti meg. És mentem, és mire beértem már a szobámba, hogy megegyem, de egyszer jó kedvem lett tőle. Hát az első gondolat, hogy érdemes most rátalálnunk a legegyszerűbb formákra, a legegyszerűbb lehetőségekre, és a reménységet az is táplálhatja bennünk, hogy nincs az a vírus, ami kicsavarná a kezünkből azokat az egyszerű lehetőségeket, amelyek alapján jól bánhatunk egymással, és tehetünk egymásért és magunkért. Aztán sose gondoltam volna, hogy ma délelőtt, ahogyan a televíziót néztem, hogy ma délelőtt megtanulok kezet mosni. Hát persze azt se tudtam eddig, hogy nem tudok kezet mosni, de miután megnéztem ezt a műsort, kiderült, hogy nem tudok kezet mosni. És azt is megtanultam, hogy 6 fortéja van a helyes kézmosásnak, és ezt most itt nem szeretném megmutatni nektek, mert ez mégis itt egy szentmise, és más dolgunk is van. De hogy miért hozom ezt ide? Tulajdonképpen egyfelől azt mondjuk világjárvány, és joggal mondjuk ezt, másfelől mos kezet. Hát nem csoda, hogyha ilyenkor nőhet bennünk a szorongás, és azt mondjuk egy világjárvánnyal szemben a kézmosás. És a szakértők azt mondják, hogy a kézmosás. És ezért a záró gondolatom ehhez az első ponthoz, hogy rátalálni az egyszerűségre, mint erőforrásra, hogy mindaz, ami oly végtelenül egyszerűnek tűnik, lehet nagyon hatékony. És minden, ami annyira szinte csak magától értetődő és hétköznapi, lehet a maga módján igencsak rendkívüli és speciálisan hatékony. Második gondolat, ezek a vírusok, mondhatjuk, igencsak következetesek. Teszik a dolgukat. Ezek a vírusok, amit tudnak, na azt megcsinálják. Végsőkig következetesen. És hogy akkor most tovább szőjem a gondolatot a kézmosásról, és az egyéb egyszerű dolgainkról, az otthonmaradásról, meg a szellőztetésről és a többiről, hogy megint csak mondhatjuk, mit tehetne az egyes ember? Hát nem vagyunk sokkal inkább kiszolgáltatottak. Miközben a realitás az, hogyha ezeket az egyszerű dolgokat következetesen és sokan csináljuk, az nagyon eredményes. Következetesen és sokan. És minél következetesebben és minél többen csináljuk, annál hatékonyabb és eredményesebb. Hát nehogy már egy vírus következetesebb legyen és hatékonyabb, mint az ember. Aztán a harmadik gondolat, ezek a vírusok, hát ha lehet így mondani, nagyon okosan keresik a kapcsolatot. Igen, csak keresik velünk a kapcsolatot. Igen, csak a maguk módján megtesznek mindent, hogy találkozzanak velünk, és kapcsolatban lehessenek velünk. És megint csak saját élmény, mert hogy mostanában inkább olyasmi van mindenkinek, mint sem közösségi vagy csoportos. Hát így akkor a saját élményből azzal töltöttem például ma délelőtt több órát is, hogy az életemben átgondoltam, kik azok a 60 fölötti személyek, akiket szeretek. Hogy tulajdonképpen nem találtam túl érdemlegesnek azt, hogy pusztán csak aggódjak, vagy esetleg szorongjak, hanem inkább magam elé képzeltem egymás után sok-sok időn keresztül azokat az idősebb testvéreimet, akiket ismerek, akiket szeretek, akik nekem fontosak, akarom, hogy éljenek, akikkel kapcsolatban az volt bennem, na, egyiket, másikat föl is fogom hívni, hát föl is hívtam egyikőjüket, másikójukat. És olyan kedves volt az egyik, miután én fölhívtam, akkor egy kis idő eltelt, visszahívott. Feri, azt még elfelejtettem mondani, hogy... Szóval a következő gondolat így szól, hát ha a vírus is keresi a kapcsolatot, akkor mi is... Hogy érdemes nagyon is megtalálni most a kapcsolattartásnak azokat a formáit és lehetőségeit, amelyek adatnak nekünk. És olyan tulajdonképpen, akármilyen furcsa is ez, de hogy olyan sok jó érzést tudunk adni, vagy szerezni, vagy elindítani mások életében. És igenis számít, hogy legyenek jó érzéseink is. Hogy legyenek pozitív érzéseink, amelyekre vissza tudunk emlékezni, visszagondolni, és kapaszkodót találni bennük, és azt mondani, de jó, tehát a mai napomban is sok szép dolog volt. Azután a következő, kétség kívül ezek a vírusok nagyon ügyesen használják a környezetüket. Ahogyan mi ezt most megtanultuk, cseppfertőzéssel terjednek, használják a levegőt, használják a vizet, a párát, a szelet, nagyon ügyesek. És hogy egyre másra lehet sok élményünk arról, hogy manapság mi is, milyen jól használjuk a természetes és az általunk kialakított kulturális környezetet, hogy a világhálót milyen sok jó dologra lehet használni. Hogy éppen most csodálkozunk, azt hiszem, nap-nap után rá, hogy mennyivel hatékonyabban és ügyesebben tudjuk jóra használni azt, ami egyébként mindig is a kezünk ügyében volt. Azután a következő, ez már az utolsó előtti gondolat. Ez így szól, hogy ezek a vírusok eléggé hasonlítanak egymásra. És azon kezdtem el töprengeni, még a készületnek a legelején, tudok-e egyáltalán olyasmit mondani, ami mindenkinek szólhat? Arra jutottam, hogy nem hiszem, hogy tudnék. Mert egészen másképpen kellene beszélni az orvosnak, az egészségügyi dolgozóknak, a szociális munkásoknak, a bolti eladóknak, a benzinkuton élőknek. Az egészen másképpen kéne nekik beszélni, és másképp az idős bácsinak és néninek, és másképp a fiataloknak, és. Hogy talán most még inkább igaz az, hogy nem is tudom, tudunk-e mindenkihez szólni. De mégiscsak, hogy aztán készülgettem, arra jutottam, hogy végül is meg kellene találnom azt a közös pontot, ami mindannyiunkat összeköt, amiben akár azt is mondhatnám, hogy egyformák vagyunk, de legalábbis hasonlók. És találtam egy ilyen pontot. Ez pedig, hogy kisebb-nagyobb mértékben szenvedünk. Na lehet, hogy valaki ezt még nem nevezi szenvedésnek, és ez lehet igencsak reális. Azt mondja, hogy hát ez még csak kellemetlenség, vagy inkább csak az együttérzés miatt fáj, de még az én személyes életemben nincsenek olyan nagy megpróbáltatások, csak hát nem úgy mennek a dolgok, ahogy megszoktam. Mások viszont igencsak nagyon szenvednek. Ezért főképpen hosszú távon, ha lesz közös pontunk, ami egyszerre hasonló is lesz, és össze is köt bennünket, az a szenvedés, hogy kisebb-nagyobb mértékben mindannyian szenvedni fogunk. Vagy pedig van, aki már most is szenved. Mit érdemes tennünk a szenvedéssel? Az első gondolat így szól, belefelejtkezhetek, és beleragadhatok, és beleszűkülhetek abba, hogy azt mondjam, hogy én mi miatt szenvedek, hogy a vírus miatt szenvedek. És nem biztos, hogy érdemes, és hogy az evangéliumra tegyek egy utalást, hiszen mi másra. Nem valószínű, hogy érdemes ebben a beszűkültségben és vakságban maradni. Hogy most leélni heteket, hónapokat, ki tudja mennyi időt úgy, hogy mi a vírus miatt szenvedünk. Hanem sokkal inkább érdemes fölemelni a tekintetünket, látni sokkal többet, és azt kérdezni magunktól, hogy ha szenvedek is, és a szenvedés kikerülhetetlen lesz, kiért akarok szenvedni? Vagy kikért vállalom ezt a szenvedést? Ha otthon vagyok, és unatkozom, vagy otthon vagyok, és feszült vagyok, otthon vagyok, és dühös vagyok, otthon vagyok, és stresszben vagyok, és azt mondom magamnak, a vírus miatt van ez. Nem tudom, hogy ettől jobb lesz-e. De ha otthon vagyok, és szenvedek, és azt mondom, na ezt a szenvedést most azért csinálom még másfél hétig, vagy ki tudja milyen formában 2 hónapig, azért csinálom, mert tudom mondani a neveket, és előttem vannak az arcok, akikért ezt csinálom. És van nagyon sok ismeretlen embertársam, akikért ezt csinálom. Hát az első gondolat így szól ehhez, az 5. ponthoz, hogy nem biztos, hogy a vírus miatt érdemes szenvedni. Van nekünk jobb dolgunk is, hogy akkor szenvedjünk egymásért. Hogy nevezzük meg, hogy kikért. Nem biztos, hogy valamiért érdemes ezt tenni, talán sokkal inkább valakiért, vagy valakikért. Egészen más jelentése és jelentősége lesz annak, amit manapság át fogunk élni. És amit még így is mondhatnék, hogy akkor tehát valamiért történik ez, vagy valakiért. Érdemesebb tehát nem a vírus miatt, hanem az embertársainkért. És akinek még ez is ad valamiféle jelentést és jelentőséget, hát akár Istenért. És azután, hogy még itt befejezzem ezt az 5. pontot, az sem mindegy, hogy mikor esetleg családban vagyunk együtt, ezt ti, akik hallgatjátok, nézitek, lehet, hogy jobban tudjátok, hogy úgy tudatosul-e bennetek ez a néhány hét vagy hónap, hogy mi egymás miatt szenvedünk most, vagy hogy egymásért. Mert kétségkívül biztos lesz nagyon sok olyan pillanat és helyzet és konfliktus, hogy azt mondjuk, vagy azt gondoljuk, miattad szenvedek most. Ez most miattad olyan nehéz. És mennyivel érdemesebb úgy tenni, hogy nem miattad szenvedek, hanem inkább érted. Hogy olyan magatartásformákat előtérbe helyezni, amiben átélhetem azt, hogy ne ezt most azért csinálom, hogy az érted legyen. És nem pedig azt gondolni, hogy ez most miattad történik így. És végül a záró gondolat. Mi az, amit ezek a vírusok olyan hatékonyan csinálnak? élni akarnak. És elég következetesen és kitartóan mindent megtesznek azért, hogy létezzenek. És arra gondolok, hogy mi is élni akarunk. Nagyon is élni akarunk. És hadd fogalmazzam meg most a vágyunkat egy kérdés formájában. Ha mi is élni akarunk, már pedig élni akarunk, és aggódunk másokért, mert szeretjük őket, és azt akarjuk, hogy ők is éljenek. És amikor van bennünk ez az erős vágy, egyáltalán nem akarunk ettől tágítani, és élni akarunk, akkor a kérdés így szól, hogy éljük meg most ezeket a napokat, hogy az életünk minek vagy kinek a kezében van. Hát átélhetem úgy, hogy sajnos most olyan időket élünk, hogy az életünk egy vírus kezében van. De nem szeretném ezt így átélni. Mert az életem nem egy vírus kezében van, és nem sok vírus kezében van. Az életem Isten kezében van. És én helyezem a saját kezemmel az életemet oda, ahová akarom. És ez a vírus már mindenképpen az életünk része. És miközben kikerülhetetlenül és megmásíthatatlanul sokféle formában az életünk része, a kérdés számomra mégiscsak így szól, hogy azt mondom-e, hogy az életem most a vírus kezében van, vagy azt mondom, hogy Istenem, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Mert az ember a saját életét oda ajánlja, ahova akarja. És talán nem nagy képűség a részemről azt mondani, hogy ez a vírus, mint akármilyen vírus, az életünk lényegét nem érinti. Ezért érdemes lehet föltenni azt a kérdést, hogy ha most járvány van, mi alapján akarok élni. Mert nagyon sok mindent nem tehetek meg, amit szeretnék. Nagyon sokféleképpen most nem élhetek, ahogy szeretnék. De azt a kérdést föltehetem egy világjárvány közepén is, hogy mi alapján akarok élni. És amikor erre választ adok, hogy ez alapján akarok élni, ez a válasz valami olyasmi, ha eléggé a szív mélyéből fakad, ami a vírus nem érint. Mert ha valami alapján tudunk élni, akkor az vírussal együtt is van, meg vírus nélkül is van. Mert az valami olyan lényegi dolog, vagy valami olyan lényegi tartalom, amin a vírus nem fog. Ezért tehát, hogy befejezzem ezt a beszédet, ezért tehát az életemet nem adom a vírus kezébe, hanem azt mondom, Istenem, a te kezedbe ajánlom magam.